Ez az Intermezzo, megnyílt a Magyar Kosárlabda Múzeum. Vendégem Dobor Dezső, sportriporter, a múzeumban található kiállítás kurátora. Szervusz Dezső, örülök, hogy jöttél.
Hát meg én, nagyon boldog vagyok.
Dezső, az elmúlt időszakban rendszeresen telefonon beszéltünk, de most itt vagy, teljes valódban.
Hát nagyon örülök neki, hogy ez a kiállítás, ez felkeltette annyira az érdeklődést.
Hogy behívjunk személyesen.
Hogy személyesen behívtok.
Nem volt elég a telefon.
Igen, meg hogy talán ez egy kicsit hosszabb téma is annál, hogy itt rövid telefonbeszélgetésben meg lehessen beszélni a lényeget, hiszen a magyar kosárlabdázás 110 évre tekint vissza, 110 éve került be ez a játék Magyarországra, és hát ezt a 110 évet próbálja a kiállítás bemutatni, megrajzolni azt az ívet, ami napjainkig terjed, és azért ez nem kevés.
Dezső, azért hidd el, hogy akkor is örülünk neked, ha éppen nem nyílt Magyar Kosárlabda Múzeum. Na de most itt állunk a kapujában, illetve már nem is a kapujában, hiszen a nyitás ceremóniája már megvolt, ugye?
Pontosan, az megtörtént, és ha véletlenül elfelejteném majd valamikor mondani, hogy Budaörsön áll a Magyar Kosárlabdázásnak a szövetségi székháza, és ennek a székháznak az alsó szintjét, 300 négyzetmétert kapott meg a múzeum erre a célra. Én ugyan folyamatosan próbáltam nyomást gyakorolni a vezetőségre, hogy a szomszédos éttermet se étteremnek használják, azt vigyék valahova máshova, oldják meg másképp.
Nem? És kosárlabdapályának?
Nem, hanem hogy a múzeum egy kicsit még a jövőre is gondoljunk, mert most 110 évet bele zsúfoltunk 300 négyzetméterbe. De lehet, hogy egy év múlva már újabb olyan történetek lesznek, amik igénylik azt, hogy ott megjelenjenek.
Én meglepődtem azon, hogy azt mondtad, hogy 110 éves a magyar kosárlabda, valamiért talán arra gondoltam, hogy régebbi.
Hát azért gondoljunk vissza, a 110 év az ugye 1912. 1912-ben még csak 4 olimpiát rendeztek meg a történelemben. Tehát annyira a kezdetek kezdete a sportéletben ez. Ugye volt az aténi olimpia 1896-ban, utána aztán 1912-ben, az említett évben a stockholmi olimpia, az már a 4. volt, de akkor kezdett úgy szárba szökkenni a sportélet, amikor úgy nyiladozott az embereknek az értelme tekintetben, hogy ez mire jó, hogy kell csinálni, mit kell csinálni. Sok sportágban még a nemzetközi szövetségek se alakultak meg, hogy más nem mondjak, ugye a kosárlabdában is egy kicsit el volt tolódva a dolog. Sőt, Magyarországon, ezt valószínűleg aztán végképp nagyon kevesen tudják, hogy az atlétikai szövetségnek az égisze alá tartozott a játék, mint ahogy több más sportág is, tehát nem volt saját szövetsége, és ott szerveződött az élet. Aztán ez egy másik jeles évforduló, 80 évvel ezelőtt jött létre a Magyar Kosárlabda Szövetség, pontosan, úgyhogy ezt a dupla évfordulót ünnepeljük a múzeum megnyitásával.
És milyen volt a hőskor, a magyar kosárlabdázás hőskora?
A hőskor az kétfajta hőskort tudnék megnevezni.
Ez jó, jobb, mintha egy sem lenne.
ugyanis először az úgynevezett palánk nélküli kosárlabda hódított még itt Európában, a flamandoknál, franciáknál, németeknél. Az Egyesült Államokban már nem, ott már a palánkot is föltalálták, de itt még nem volt palánk. Tehát volt egy oszlop, rajta a kosár, sőt még egy ideig még alul el is volt zárva a labda, hogy ne tudjon kihullni. Mindig valaki fölmászott és kidobta, amikor valaki betalált a kosárba, és úgy folytatódott a játék. Aztán később ezt megszüntették, és ugyancsak később ugye átvették a palánkot, aztán ugyancsak később festettek a palánkra, és aztán kezdett el hasonlítani a mai játékra. Tehát ez egy nagyon hőskor, és aztán amikor ugye a 30-as években Magyarország már kezdett bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, válogatott, Európa-bajnokság, indulás, stb. akkor hát az a másik hőskorunk, és ez eltartott addig, amit említettem, hogy 1942-ben létrejött a szövetség maga, és hát onnantól pedig hát már a profibb felfogású kosárlabda, ami elvezetett oda, elsőként 48-ban már olimpián is ott voltak a magyarok.
Ez nagyon szép, tekintve az idő rövidségét.
Így van. Elég hamar mentek a dolgok, de a háború után is, amikor befejeződött a világháború, az elsők között álltak neki kosárlabda pályákat építeni. Hát mondjuk nem egy olyan borzasztóan nagy szerigényes sportágról van szó, tehát ez mondjuk érthető. Nem kellett ringeket szerezni, vagy tornaszereket, vagy uszodákat építeni, és a többi. Egy megfelelő terület, két palánk, és akkor még ugye salakon játszottak, tehát szabadtéren játszottak, ezt azért hozzá kell tennem. Az is jóval később kezdett el terjedni, amikor már sportcsarnok egy, majd később több is fölépült, és a sportcsarnokokba beköltözött.
Dezső, köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Dobor Dezső sportriporterrel, a Budaörsön található Magyar Kosárlabda Múzeum kiállításának kurátorával. Ez az Intermezzo, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Budaörsi Székházában megnyílt a Magyar Kosárlabda Múzeum. Ebben található egy kiállítás is, melynek kurátora Dobor Dezső, aki egyébként sportriporter, hát évtizedeken át ismert téged a hazai közönség, meg hát ismernek most is. Dezső, ezt a kiállítást milyen szempontok alapján állítottad össze, vagy állítottátok össze?
A szempontrendszer egy mottóval szeretném én ezt megválaszolni, amit kérdezel, és ez a mottó, kérlek szépen, Nagy Pétertől származik, egy erdélyi szerző, a következőt írja. Szeressétek emlékeiteket, csak általuk, csak ő bennük éltek igazán, és ők lesznek fiaitok legdrágább öröksége is. És ez a vezérelve a kiállításnak, ennek szerettünk volna testet adni, értelmet adni, tulajdonképpen az érték megőrzésnek egy olyan gyönyörű megfogalmazása ez, ami áthatja a szerencsére így is alakult, és most már mondhatom, hogy áthatja a kiállítást. És az volt a koncepció, hogy kronológiában haladunk, mert ezt jobbnak láttam, mint tematizálni a közönséget, helyenként megzavarhatta volna, hogy itt erről, ott arról, aztán újra visszatérni, ugyanar nem. Szépen igaz, hogy nagyon klasszikus, de így haladunk végig, és ahogy az eddigi látogatottságban figyeltem, ezt a közönség szívesen veszi, hiszen különböző korosztályok jönnek természetesen. Most fölülről, ha indulok, a 80 éves legrégebbi válogatottoktól kezdve egészen kicsi serdülő gyerekekig. Tehát, és mindenki, illetve hát nem mindenki, de sokan nem feltétlenül kívánnak végigalopozni az egészen, hanem kikeresik azt a részt, azt az időszakot, amiben éltek, amiről tudnak, amiben maguk is játszottak, vagy hát éppen ami érdekli őket.
Nem úgy van ez, hogyha valaki szereti ezt a sportágat, érdeklődik iránta, akkor mindenre kíváncsi?
Persze, mindenre kíváncsi, de azért hozzáteszem, hogy itt 500 tárgyat lajstromoztunk, aminek a kiállítására persze nincs mód, 250-re igen. És az is nagyon sok.
Na hogyan döntöttétek el, hogy mi legyen az a 250? Mit hagytok ki? Ugye igen, itt ilyenkor igen. Ez
na a most
probléma.
Itt a lényeg, hogy egyébként semmit nem hagyunk ki, hiszen nem is kívántunk megbántani senkit azok közül, akik beadták, adományozták, kölcsönözték a tárgyaikat. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy digitális szekciója is van a kiállításnak, korszakonként, és az adott korszakhoz tartozó nem kiállított tárgyakat gomnyomással, egyszerűen egy gomnyomásával elő lehet szedni, fényképről meg lehet tekinteni, és ott is ott van a leírása. Tehát, hogyha mindaz 500-at ki akartuk volna, akkor tényleg kellett volna az étterem legalább, a szomszédos étterem. Na, tehát a lényeg az, hogy ez így került megoldásra, és abból a szempontból is nagyon jó, hogy a gyerekeknek nem feltétlenül mindig van nagy türelmük, mint az idősebbeknek véglátogatni mindent, viszont ha valahol valamit nyomogathatnak, akkor azt tudjuk, hogy elvarázsolja őket.
Tehát erre is gondoltatok.
Gondoltunk, és bocsáss meg, hogy a szabadba, olyannyira, hogy egy külön sarkot is létrehoztunk, ahol ilyen varázslatok vannak a kifejezetten a fiatal korosztálynak, hogy arra épül az egész, hogy ők ottan minden tudjanak programozni, játszani, gondolkodni a kosárlabdáról, és a többi. És van egy külön ilyen szekció, és hát ahogy eddig láttuk, ez be is vált.
Betelt, ugye? Ott az a rész.
Igen.
Dezső, áruld el, hogy kiktől kaptatok tárgyakat? Kiket kerestetek meg, vagy ők maguk ajánlották fel? Hogy történt?
Hát ez úgy történt, hogy másfél évvel ezelőtt kezdtem el ezt a munkát, és azt a szlógent találtam ki, hogy semmit a lomtalanításnak, mindent a kiállításnak.
Na hát, nagyszerű.
Ezzel indult el a történet. Semmit a lomtalanításnak, mindent a kiállításnak. Ugyanis
megragadtad a lényeget.
Lehet, ugyanis ilyen a megnyitás ezt bizonyítja, de a lényege tényleg az, hogy egy-két próbálkozásom után telefonáltam ezt, az így úgy, ahogy ilyenkor a szokás. Hát te, nemrég dobtuk ki, nem, már nem tudtuk hova rakni, stb. Na mondom, ebből egy elég, és akkor... Ezzel a címszóval tényleg kerestem meg a volt válogatott játékosokat. Kerestem meg az elhunyt bajnokoknak a családjait, az özvegyeit, akik olyan szívszorítóan jó eső érzéssel csatlakoztak, hogy nem felejtették el a papát, nem felejtették el a mamát, de ott van a fiókban, amit már 20 éve nem húzott ki senki, a trikója, vagy a diplomája, vagy valami. Hát persze, hogy odaadjuk, vigyétek, kölcsön adjuk, vagy nem, mindegy, de hogy boldogok vagyunk, hogy a neve él, és most se felejt, és ezután se fogjátok elfelejteni, meg mások se, vagy megtudják, hogy kik voltak ezek az emberek. Tehát a lényeg az, hogy így haladtam, tulajdonképpen valamikor volt, egy házról házra jártak, már nem tudom, kik jártak házról házra, de így megmaradt bennem, valakik valamiért, és én is házról házra, tehát telefonról telefonra, csöngetésről csöngetésre, és aztán az egyik adta a másiknak a nevét, hogy de nekem nincs, de a Pista bácsinak meg lesz, stb. Szóval egy csodálatos nagy munka kerekedett ki belőle, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 100 partnertől érkeztek különféle tárgyak, a legkülönbözőbb tárgyak, hogy azon az egy úriemberen kívül, aki azt hiszem háromszor vált és ötször költözött az élete során, és ennél fogva nem maradt az égvilágon semmilyen, legalábbis ami ide vonatkozna, mindenki tudott valamit adni, és hogyha ez még ebbe a részbe belefér, hadd mondjam el, a német Ágnes, aki a legmagasabb női magyar játékos volt, és az egyetlen olyan, aki 4 Európa-bajnokság bronzérmét őrizhette, tehát ő volt az egyetlen, minden egyes alkalommal ott volt. Nem csak, hogy ezt a 4 bronzérmét adta oda, amiről az ember azt gondolná, hogy na hát aztán ezt a széfben meg mindenkitől el, meg én is csak már, mint német ági hetente egyszerre megnézem, és a többi. De jóformán, ha most egy rabló oda menne az ő lakásába azzal, hogy a német Áginak az relikviáit szeretné ellopni, ott semmit nem találna. Ági mindent odaadott. Odaadta a diplomáit, odaadta a szekrényéből a válogatott melegítőjét. Szóval valami csodálatos volt. Hát ő mondjuk egy szélsőség, mert tényleg mindent odaadott, de így voltak általában az emberek vele.
Dezső, én azt is leszűrtem, amit elmondtál, hogy a kosárlabdázók ne költözzenek, ne váljanak.
Igen, igen, hát ezt is, de hát ez nem mindig oldható meg, azt gondolom.
De legalább rakják el a relikviáikat.
Rakják.
Köszönöm szépen. Dobor Dezső, sportriporter a vendégem, a Magyar Kosárlabda Múzeumban található kiállítás kurátora. Jövünk mindjárt vissza. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Budaörsi Székházában megnyílt a Magyar Kosárlabda Múzeum. Ebben található egy kiállítás, melynek kurátora Dobor Dezső sportriporter. Dezső, arról már volt szó, hogy kik adták össze a különböző tárgyakat, fontos relikviákat. Na de miket adtak? Milyen tárgyakról van szó?
Így van, ez mindenkit ez vonz, hat oda. Én ott kezdeném, hogy mi a legidősebb tárgyunk. No. A legidősebb tárgyunk az 1921-ből való. Azt szoktam mondani, ez ugyanaz az év, hogy a közönség jobban el tudja helyezni, hogy mi történt 1921-ben, mint amikor Keleti Ágnes is született. Tehát ez 100 évnél is idősebb, és ez az első szabálykönyv. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ritkaság, és ugyanerről nincsenek felméréseim, hogy hány országban őrzik az első szabálykönyvet, vagy lehet hozzáférni, de ez egy nagyon nagy büszkeség. Aztán nem tudom, a közönség mely rétegeiben ismert az a tény, amivel viszont lehet, hogy többeket lepek meg, mint nem, hogy Magyarország férfi csapata Európa bajnok is volt. Hát a mai kosárlabdát ugye nézve nem rúgunk labdába, még az Európa bajnokságon is, hogyha kijutunk a döntőbe, a nagy döntőbe, akkor az is egy komoly teljesítmény. De ez a csapat aranyérmes lett 1955. És még ennek van egy-két szépsége, nevezetesen, hogy Budapesten nyerte meg az Európa-bajnokságot, a Népstadionban nyerte meg, tehát szabadtéren, ott a futballpálya mellett volt egy hajópadlókra megépített pálya, felállítva, és azon, és még most jön a habatortán, hogy így fogalmazzak, a Szovjetuniót verték meg, aki egyébként a címvédő volt, és azért egy évvel 1956 előtt vagyunk. Egy nyílt téren, egy szabad téren, és hát a közönség tombolt, és hihetetlen, hogy milyen örömet okozott az a csapat. Egyáltalán 50-es években ugye Magyarországon a sport, hát a csúcsok csúcsa, a puskásék, az úszók, a vívók, a vízilabda, minden egyes sportág gyakorlatilag a világ élvonalába, ha nem a legeslegjobb. És ebben a hangulatban illeszkedett bele ez a győzelem, és ennek az aranyérmét is ki tudjuk állítani.
Amit... Mekkora volt az ováció? Mit tudtok erről?
Hogy mekkora?
Volt az ováció.
Hát annyi, amekkorát egy 30 ezeres tömeg tud okozni, kosárlabda mérkőzés, 30 ezer ember. És aztán igaz, hogy nem tudom mekkora létszámmal, azért időről időre fogyatkozott a létszám a közönségben, mert bizonyos bőrkabátos illetőségű személyeknek az volt a feladatuk, hogy figyeljék a rendbontókat, hangadókat, zavarókat, és azokat úgy kiemelgették a sorból. Ezt visszaemlékezésekből tudjuk, hogy ott ez így történt. Na de ezt csak mellékesen jegyzem meg. Tehát 30 ezer ember őrült meg ezért a csapatért, és hát tényleg olyan játékosai voltak, mint a futballban a Puskás és az összes társa, mint itt a Simon, a Greminger, a Hódi, a Bence, a Zsíros. Ezeknél nagyobb név nagyon-nagyon minimálisan kevés van itt a magyar kosárlabdában.
És az aranyérem, az kinél volt? Ezt fel kellett kutatni?
Na most ez is egy érdekes történet. Ugyanis egy Dallos János nevezetű játékosnak a tulajdona ez. De ez nem ennyire egyszerű dolog. Ugyanis ő az utolsó pillanatokba került be a csapatba, miután az egyik társa sárgaságot kapott, aki biztos csapattag lett volna, Judik Zoltán egyébként, és őt hermetikusan elzárták a világtól, nemhogy a csapattól, és így bekerült a Dallos János az utolsó pillanatokba, és megkapta a végén az aranyérmet, mint csapattag. Az egyik mérkőzésen egyébként játszott is, de különben is úgy gondolom, hogy megkapta volna, mint minden csapattag. És itt jön majd a csavar a történetben, hogy ő átérezve ezt az egész helyzetet, igaz, hogy 40 évet gondolkodott rajta, de 40 év után jutott el arra, tehát már nagyon őszfejjel, hogy tulajdonképpen ez a Judik Zoltáné, ez az aranyérem, ő lett volna ott, ha nem történik, ami történik, és csináltatott neki egy hiteles másolatot, egy szívhez szóló levélnek a kíséretében, és átadta neki. Hát a másik, Judik Zoltán pedig, hát az napokig könnyezett, és nem tudott szólni a boldogságtól. Végül a dalos egy Fair Play díjjal el is ismerte a Fair Play közönség, a Fair Play bizottság, és itt pedig, aki kijön Budaörsre, megnézi a állandó kiállításunkat, láthatja az eredetit, és láthatja ezt a másolatot.
Mind a kettő megvan.
Megvan. Igen. Úgyhogy hát például úgy gondolom, hogy ez egyfajta csúcspontja ennek az Európa-bajnokságnak, illetve magának a kiállításnak, és ezzel az eseménnyel kapcsolatban még két dolgot gyorsan hadd mondjam el, amit nagyon fontosnak tartok, hogy ugye akkoriban csak fekete-fehér képek készültek. Így erről a csapatról is, ahogy ott állnak a nagy kupával, amit megnyertek, stb. Stb. Egyébként a kupát, az eredeti kupát kiállítjuk. Ez a sportmúzeumnak a birtokában van, és tőlük kaptuk kölcsönbe. Ott van a fotón, és ott van tőle egy méterre az eredeti kupa. És a mai technikával a fekete-fehér csapat színes képből színes képet készítettek a kollégáim. Tehát abban a bordó, megypiros magyar válogatott mezben, amiben ők akkor szerepeltek, és minden magyar sportoló szerepelt, és ahogy nagyon nem látta, csak az, aki élőben ott lehetett, hogy ilyenbe voltak. Na hát ez szerintem ez egy olyan szimbolikája az egész múzeumnak, hogy így ívelnek át, és kötődnek össze a korok ezzel az egyetlen mozzanattal, hogy a fekete-fehérből a mai szemnek élvezhető módon már ez a színes jelenik meg. Nagyon szép dolgok. Ez a vitrín úgy gondolom nagyon szép. A meccsnek az eredeti jegyét lehet látni.
És ezt hogy szereztétek? Hát, kinél volt egy ilyen?
Pécsről jutott el hozzánk, mert hogy az egész országot bekkoltuk, sőt, még Ausztria, Németország, hadd ne mondjam, honnan nem.
És volt, hogy fölöslegesen mentél?
Nem, mert biztosra mentem. Aha, azért mindig. És akkor az állóhely 4 forint, ki van állítva a jegy, 4 forint volt, a tribűnjegy 10 forintba került, és van egy eredeti bélyegzőnk is erről a mérkőzésről, pecsét, Magyar Posta, minden hivatalos, rajta van a bélyeg is. Na most megkérdezhetem-e, tippelnél-e, hogy milyen értéket képviselt az a bélyeg? Ilyen értékben voltak a jegyek, a maga a jegy.
20 fillér?
Hát egy kicsit túlmentél, 8 filléres bélyegre tették, de azért itt hadd mondjuk el a nagyon fiatal hallgatóknak, remélem vannak ilyenek, köztünk ugye a fillér az a forintnak a váltópénze volt.
Nem is gondoltam, hogy ezt még így külön meg kell jegyezni, de igazad van, Dezső. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést a Magyar Kosárlabda Múzeumról, Dobor Dezső sportriporterrel, a múzeumban látható kiállítás kurátorával. Ez az Intermezzo, vendégem Dobor Dezső sportriporter, aki a Magyar Kosárlabda Múzeumban látható kiállítás kurátora. Dezső, nem ez az első hely, ahol kurátor vagy?
Igen, ez most már a harmadik kiállítás, amit van szerencsém csinálni, és hát a legutolsó az olimpia történeti volt, ugye az egy hatalmas nagy kiállítás volt, 100 négyzetméteren, ami azért egy nagyon szellős lehetőségeket adott az embernek, meg hát olimpia, a Tokió évében, tehát megmozgatta az egész világot. De itt van egy érdekes dolog, amit el szeretnék mondani, hogy a kurátornak a feladata gyakorlatilag micsoda, mert hát egy...
Én azt hittem viccelsz. Az előbb a zenék alatt azt mondtad, hogy szívesen beszélnél arról, hogy mi az a kurátor.
Na most mondom el.
Na mondd, hát akkor mondd el, kurátorok, kurátora.
Köszönöm, igen. Tehát a lényeg az, hogy itt el kell az embernek dönteni azt, hogy a kurátornak van kiállítása, vagy a kiállításnak van kurátora.
Aha. Hát ilyen értelemben mondtam.
Ez egy nagyon fontos, mert ez egy csapda. Ez egy csapda helyzet, amikor az ember már annyira belelkesül, amikor már annyira azonosul, amikor már nincs olyan éjszaka, hogy ne ébredne föl valami miatt, és a sötétbe botorkálna és irkálna, és akkor azt hiszi, hogy neki van egy kiállítása. Ez elvezet ide, szóval egy tébolyult pillanatokban ez el tud vezetni ide. Nem tudom, kurátora válogatja talán, de engem elvitt. De hát ez nem így van természetesen, ez pontosan fordítva van. Úgyhogy ezt a mesdjét azért itt meg kell találni, hogy ki kicsodálja akinek.
De biztos, hogy nagyon könnyű belecsúszni.
Bele lehet.
Dezső, az előbb a tárgyakról beszélgettünk. Én azt hiszem, hogy ezt még folytassuk, hogy milyen érdekességek, izgalmasságok láthatók.
Jó, örömmel teszem, mert azért gondoljunk tényleg a fiatalabbakra is, hiszen a kosárlabdának óriási népszerűséget adott az, amikor Dávid Kornél az NBA-be szerepet kapott a Chicago Bulls-ban, és onnantól sokkal, de sokkal több ember foglalkozott a kosárlabdával, és követte, és minden. Úgyhogy az ő cipőjét megkaptuk tőle, ami az első NBA mérkőzésének a cipője volt, amiben először lépett parkettára, vagy padlóra, parkettre, és hát úgy gondolom, hogy ez az embereknek sokaságát borzasztóan érdekli. És hogyha már, és hát sok minden más is Dávid Kornéllyal kapcsolatban, például van egy hatalmas nagy rajz a kiállításon, ami Dávid Kornéllyalnak a karfesztávolságát mutatja be, természetesen egész alakos a kép, úgyhogy odaállhat bárki mellé, hogy is viszonyul ő Dávid Kornél, ott az egyik kezében.
Sokan elvesznek ott.
Hát ottan könnyű elveszni, nagyon, de egy borzasztóan népszerű pontja a kiállításnak, szerintem nincs ember, aki ez, hogyha csak nem egyedül megy, de akkor is megkéri valakit, hogy csinálja őt meg. Szóval ott áldogál, és hát ez egy nagyon-nagyon ikonikus pont, azt gondolom.
Ez a kiállítás akár kedvet is adhat a fiataloknak ahhoz, hogy elkezdjék ezt a sportágat?
Hát amennyiben nem eleve úgy jönnek oda, hogy kosarasok vagy kosaras palánták, akkor szerintem mindenképpen. Hiszen végvezetjük tényleg ezt az ívet adáig, ahogy az idei évnek ugye a nagy slágere az volt, hogy a Sopron női csapata megnyerte a Bajnokok Ligáját. De ezt el lehet képzelni, mint hogyha ebben a szakákban, kosárlabdában nincs magasabb, klub kosárlabdában. És ennek is az összes fotódokumentuma, és maga a serleg ki van állítva, ezt köszönet a soproniaknak innen is. Úgyhogy ezt látva egy gyerek, aki tényleg érdeklődik általában a sport iránt, nem tudom elképzelni, hogy ne kaphasson kedvet a kosárlabdához.
Uh-huh. És hogy látod a kosárlabdázás jövőjét? Ugye 110 éves sportágról van szó. Hová vezet az út?
A világon a labdarúgás után talán a legnépszerűbb csapatjáték.
Jó, hát magasnak kell lenni hozzá. Ezért vannak, akik kimaradnak.
Én azért ezt így nem mondanám, mert vannak irányító játékosok is. Azért ezt ne felejtsük el, hogy nem feltétlenül, de alá kell írjam. Ezzel kapcsolatban annyit hadd jegyezzek meg csak egy pillanatra. Viszonyulva 1952 Helsinki olimpia, ahol a magyar csapat is indult, és a legmagasabb játékosunk, Cselkó Tibor, még él, hála Istennek, igaz, hogy Angliában, de ő került a kamerák elé a Korondi Margit tornásznővel, aki olimpiai bajnok volt tornában. Olyan 150 cm lehetett, a Cselkó 190-et, ha éppen elérte. És hát ez egy slágerfotó volt, ez is most került elő egyébként így a kiállítás kapcsán, ez valami hihetetlen, ahogy őket úgy összeválogatták, a dísz egyenruhába, minden, tehát meg volt adva a módja. És akkor ő volt a legmagasabb, ma hát a közelébe nem jutna. Ezt akartam kihozni, és itt van az érdekessége, hogy ezzel a magasságával a közelébe nem jutna azoknak az óriásoknak, akik ma játsszák ezt a játékot.
Dezső, ez a kiállítás, ez Buda Őrsön található a székházban, amit egyébként szintén nemrég adtak át. De bármikor látogatható, valaki fogja magát, oda megy, így működik, vagy van valami különleges,
köszönöm, ez nagyon
beléptető szabály.
Köszönöm szépen, ne induljon el csak úgy. Tehát a kiállítás az nem a Szépművészeti Múzeum, vagy a Nemzeti Múzeum, hogy éjjel-nappal nyitva van, és a többi, és a többi. Tehát interneten keresztül, e-mailben kell felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel, és azokkal egyeztetni az időpontot, és akkor kinyitják természetesen. Ha szabad elmondanom, muzeum@hunbasket.hu. Hunbasket egybeírva.
Hát Dezső, minden lényeges információt elmondtál. Én azt kívánom, hogy kurátorkodj még.
Drága vagy, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dobor Dezső sportriporter volt a vendégem, a Budaörsön található Magyar Kosárlabda Múzeum kiállításának kurátora itt az Intermezzóban.